Jack Kerouac, a vakondok. Részlet. Elmondani is sok. Kezdem a legelején a targonca üggyel. Aznap éjjel, amikor a vörösbort ittuk a Dante-nál, és az undortól nem láttuk csak a vörösbort, Yuri volt velünk. Ross Wallenstein is ott volt, és biztos azért, hogy megjátsza magát Mardónak. Yuri egész éjjel hülyéskedett, és folyton kocogtatta Wallenstein tarkóját az ujjával, ahogy az ember idegességében a söntésnél szokott, de Wallenstein megfordult, és halálfejpofával, a kék Krisztus borostával, rajta meg a villámló szemüvegével, a végén mindig ezért a pofájáért kalapálják el a vagányok, rámered Yurira, mintha pillantásával akarná földhöz vágni, és hosszú hallgatás után azt mondja neki, nem a cerály, hallod? Azzal visszafordul az asztalhoz, és belemerül a beszélgetésbe, de Yuri tovább kocogtatja, erre Ross megint megfordul, és ezt a Mahatma Gandhi-féle vértelen, nimzo-indiai védelmet alkalmazza megint. Már akkor megfigyeltem, amikor először azt mondta nekem, buzi vagy te, mondd, mert úgy beszélsz, mint egy buzi. Ami azért volt furcsa, mert egy ilyen megjegyzésből mindjárt verekedés van, és az ő 60-65 kilójával nem tudom, hova jön az én 85 kilómhoz, úgyhogy azt gondoltam magamban akkor, nem, ezt a szivart nem lehet megverni, ez csak sikoltozna, meg üvöltene, meg rendőröket csődítene ide, és hagyná, hogy hadd üssem, aztán visszajárna nekem éjjelente álmomba. Nem. Egy vakondot nem lehet a vízbe folytani, de még a víz alá nyomni se lehet. A vakondok a legvíz alá nyomhatatlanabb emberek ezen a világon, ebben az új civilizációban. Végül Wallenstein fogja magát, és kimegy egyet pössenteni, és Yuri azt mondja nekem, mivel Mardu ott állt a pultnál, és tölti a három bort nekünk, gyerünk ki a retyikre, és verjük hülyére. És én fölállok, és kimegyek Yurival, de nem azért, hogy rossz segítsek neki hülyére verni, hanem mert nem akarok zűrt. Yuri zűrösebb gyerek nálam, majdnem azt lehet mondani nehéz fiú, mivel már ült Soldedben egy csúnya javítóintézeti verekedésből kifolyólag, de Mardu megállít minket, amint megyünk ki a regyikre, és azt mondja. Úristen, ha meg nem állítalak benneteket, a nevetős kis Mardu egész zavarban van és csak mosolyog, még képesek vagytok és utána mentek. Rossznak a volt nője, de most Rossz legalább annyira nem jó nála, mint amennyire én le vagyok a felismerhetetlenségig, hogy az Isten a monyatüskét tegye be a pirosbetűs ünnepnapok közé. But the velvet moon for my loneliness I have felt too good. It's a little more than enough to make a man grow self-aware. I can give you the perfect night alone. Aztán onnét szokás szerint átmentünk a Mazgba, a borra még rágurítottunk söröket, amitől nem lettünk egyáltalán jobban, aztán elindultunk haza, gyalog. Yuri aznap érkezett Oregonból és kérdezte, mivel nem volt neki hol aludni, hogy nálunk lehet-e, én meg inkább úgy tettem, mintha Mardunak szólna, bár én is mondtam valami felőlemet a nagy zűrzavarban, úgyhogy Yuri is jött most velünk. Meglátott útközben egy targoncát és azt mondja, szálljatok be, én leszek a taxis, hazatollak benneteket. Jól van, beszállunk, és szépen ledőlünk, beszívva, ahogy csak a vörösbortól lehet beszívni, és a partról kezd fölfelé tolni minket el, amellett a rossz emlékű park mellett, ahol az első szomorú vasárnap délután töltöttük, ahogy a rossz álmaimban előre láttam. Aztán tovább, mintha az örökké valóság targoncáján tolna Yuri angyal, és csak a csillagokat látom meg, ha úgy kanyarodunk egy-egy háztömbnek a tetejét, és senkinek nincs egy gondolata se. Legfeljebb nekem egy pillanatra, és akkor is a többieket vádolom magamban ezért a gonoszságért, hogy szegény olasz koldusnak a targoncáját toltuk el. Csak megyünk végig a Broadway-n, egyenesen Mardu lakása felé a Targoncán, aztán én kiszállok, és egy darabig én tolom, közben Marduval Bibabot éneklünk kórusban, és aztán azt is bedolgozzuk Bibab számnak, hogy a csillagok hogy égnek ma éjjel? De ullarészegen, és a Targoncát a végén leállítjuk Eden lakása előtt, és nagy zajjal föltépünk hozzája. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and bombs and explode into space, I like smoking lightning. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire in the guns and watch and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Másnap, mikorra a padlón kialudtam magamat, Juri meg fönn horkol a sezlonon, és én várom, hogy Edem jön nagy érdeklődve, és kérdi, hogy mi volt, hogy volt. De mikor jön tényleg haza a munkából, egészen ki van borulva, és azt mondja. Azt ti föl nem éritek ésszel, hogy micsoda bajt okoztatok szerencsétlen öreg örmény koldusnak, mert az titeket nem is érdekel. Közben lebuktatjátok ezt a hédert, mert mi van akkor, ha a hék itt találják a Targoncát a ház előtt, ti meg vagytok őrülve. És Kermodi azt mondja nekem, Leo, ez a te elme szüleményed vagy, ez a brilliáns ötlet a te agyadból pattant ki, vagy valami ilyesmit, pedig hát nem. És aztán egész nap föllerohangálunk, nézzük a Targoncát, ami, mit mondjak, egyáltalán nincs kiszúrva a héjség által, csak Edem házigazdája cidrizik ott előtte, és várja, hogy kijön követelni, mert valami nincs rendben, a sejti, és ami a legszebb, Mardu sovány kistáskája benne van, ott, ahol részegen hagytuk tegnap, míg a házigazda elkobozza a végén, és várja a további fejleményeket. Pár dollárja van benne Mardunak, és ez az egyetlen táskája. Legfeljebb az lesz, Edem, hogy a rendőrség megtalálja a Targoncát és a táskát, és benne Mardu címét, és elviszik Mardu lakására, és Mardunak csak azt kell mondani, hogy na, hála Isten, megkerült, és akkor nincs semmi, el van gerebjézve. De már akkor tudtam, hogy csak még dühösebb lesz, és el voltam készülve rá, hogy azt mondom neki, hagyjuk ezt a számot, én nem bánom, ha ezeket lebarmolod, de engem nem barmolsz le, egy hülye részeg vicc és kész! Ezt még hozzáteszem, de erre Edem azt mondja. Ez az én lakásom, és itt olyan dilit verek ki, amilyet jól esik, viszont... Erre én fölugrok, és odavágom neki a kulcsait. Ő csináltatta, hogy szabad bejárásom legyen a lakásba, de sajna egy karikán vannak az anyám lakás kulcsaival, úgyhogy egy darabig ott piszmogunk a padlón, amíg szétválasztjuk, és Edem megkapja a kulcsát, én meg azt mondom, nem az, ez az enyém. Azzal elteszi a kulcsot, és kész vagyunk. Mardu megint itt van tanúnak, hogy idegesen dobálózok, nem mintha ő rá nem jönne rá. Egyszer meg is kérdezte. Mondd, ha én egyszer elkezdek vagdalni, akkor te majd visszavagdalsz, hogy mi lesz? Mondjuk, hogy akkor kezdem el, amikor azt hiszem, hogy bántani akarsz? Szívem, mondtam neki erre. Akkor az lesz az első, hogy megnyugtatlak, észre térítelek, szépen rávezetlek, hogy nem vagyok rossz szándékkal. Mondtam bölcsen, egy vagdalkozó filozófus nyugalmával. Suck on your thumb. Why'd you ever leave? Érzem, hogy csapnak át rajtam az ellenséges érzések sötét hullámai, vagyis pontosabban, hogy Adam gyűlölete, rossz indulata, gyilkos hajlama, hogy áramlik felém. Már alig bírok megmaradni ebben a szikkasztó, telepatikus szérrohamban, és még hozzá Kermodi jóga misztikája, ami a bőröngyeiből szerte árad a lakásban, sok ezt elmondani. Bár cirkusz az egész, már szinte meg is egyeztünk a jövőre nézve, másról kezdünk beszélni. Adam hirtelen visszavágja a kulcsot, az ölembe esik, és én nemhogy az ujjamon lógáznám, számítóan, mint amikor egy francia-kanadai nekiáll latolgatni az esélyeket, hanem felugrok, és viháncolva zsebrevágom, hogy Adamnek megkönnyebbüljön a lelke, és persze, hogy Mardúnak is megjátszom a jó természetű gyereket, hiába, mert másfele nézett. Egy szóval, hogy szent a béke, azt mondom... Azzal együtt Yuri hibájából volt az egész. Mit jön nekem Frank, hogy az én brilliáns elmeszüleményem meg minden? Ez a targonca és ez a sötét hullám, ez teljesen ugyanaz, mint amikor Adam a profétikus álmomban lefelé jött a falépcsőn, hogy meglátogassa az orosz pátriárkát. Ott is voltak targoncák. És aztán abban a válaszlevélben is, amiben a bájaira bővebben kiterjeszkedtem, ott is írtam teljesen elvadult hülye dolgokat, viszont igyekeztem kimutatni a jó természetemet, és csöndes, mély költői voltam például. Igen, és begerjedtem, és odavágtam Adamnek a kulcsát, mert barátság, tisztelet, költészet a halk szóban lappang, és ez a csöndes világ nem bírja, ha a társadalmi valóság piacára hurcolják meg más ilyen hantákat, amik Mardúnak nyilván egyik fülén be, a másikon ki, de mindegy. Ez lett volna a méltónak szánt válasz az ő meleg októberi tücsök ciripelésére, arra a mesterműre, ami ilyen csámpás vallomással kezdődött. Múltkor is nem lebőgtem egy szerelmes levelemmel? Az év elején félbe maradt regényére célozva Arlene Wohlstetterrel, és örülök, hogy te becsületes vagy, és a szemed is olyan becsületes. A következő mondatban a válaszomat úgy időzítettem, hogy vasárnap délelőtt kapja meg, és érezze szívmelegítő jelenlétemet, amíg én munkás életű és jobb sorsa érdemes anyámat viszem el fél évenként kétszeri matiné műsorára és bevásárló körútra Market Streeten. Öreg francia-kanadai munkásasszony végleg nem bír eligazodni a San Franciscói utcák huszarendjében. De aztán jóval később érkeztem meg, mint ahogy az anyámtól elváltam, és amíg ott voltam Mardúnál, addig is olvastam, meg unatkoztam. Itt nem az irodalmi nézeteltérésről van szó, hanem arról, ami Mardút bánthatta, amilyen egyoldalúan és bunkó módra letámadtam Adamet. Apám, neked semmi jogod üvölteni vele, mégiscsak az ő hédere, az a helyzet, és azt csinál, amit jónak lát. Nem, itt arról volt szó... hogy az én levelem Adam egyoldalú letámadásának jogával foglalkozott, nem az ő szerelmes levelével. A targonca ügy önmagában nem is lett volna olyan lényeges, inkább az, amit láttam, amire a karvaj szemem és az éhes paranoiám rögtön ráharapott. Márdu egy mozdulata, amitől egész kétségbe estem. Hiába magyaráztam magamnak, hogy vagy nem jól láttam, vagy amit láttam, nem jól magyaráztam meg magamnak, mert ilyen is gyakran előfordul. Amikor téptünk föl az emeletre, és ordítozva, dulakodva beugrottunk a nagy ikerágyba, és fölébresztettük Edemet, és Kermodi is felült az ágy szélén, mintha azt akarná mondani, ennyi, gyerekek, ennyi, micsoda egy részeges banda. Egy kis kergetőzés után Márdu és Júri a sezlonon kötöttek ki az első szobában, ahol aztán mind a hárman megaludtunk, de én még átmentem a hálószobába egy ügyet megbeszélni Edemékkel, és ahogy megyek vissza, látom, hogy Júri épp akkor esik le a sezlonról, és Márdu, aki úgy látszik, nem tudta, hogy visszajövök, utána kap. Mintha azt mondaná neki, hogy de szemtelen vagy! Mintha Júri incselkedett volna vele, vagy csiklandozta volna, vagy valami. Minden esetre az első olyan fiatalos hancúr, amiben én nem voltam benne a szigorommal, és íróságommal, és az öregemberségemmel, amivel mindig dicsekszek magamnak, hogy öreg szaros vagy, szerencsét, hogy ilyen édes fiatal portékát kifogtál. Közben azon fondorkodok 3 hete most már, hogy dobom Márdút. Szép csendesen, hogy észre se vegye, és ne legyen megbántva, mert már jobb volna visszatérni az én kényelmes életembe, hogy mondjuk ki nem mozdulni otthonról egy hétig, és csak írni, dolgozni 3 regényen egyszerre, rengeteg pénzt összehozni, és csak szórakozni, járni be a városba. Mi ez nem föltétlenül kell Márdú, akármilyen más áru megteszi. Ez járt már az eszemben 3 hete, és ez volt az elsőrendű mellék gondolat vagy rugó, ami a nagy féltékenységi fantáziát elindította a sötét gondolattal az ágyunk körül zajló világban. Egy szóval látom, hogy Márdú valami jaj devel ellöki magától Jurit, és rossz volt rá gondolnom, hát ha valami a hátam mögött talál itt történni. Az is szeget ütött a fejembe, amilyen gyorsan Júri lehengeredett onnan, mikor hallotta, hogy jövök, de mondom bűntudatosan, mint valami kis csiklandozás vagy kézi munka után, és Márdu, ahogy meglökte, rábigyeztette a száját, mint a kölykek. Márdu tisztára kölyök, emlékszek, első este, hogy találkoztunk, amikor Julien-nel hengergőztek a padlón, és Márdu Julien mögött könyökölt, úgy hallgatta a magyarázatomat, hogy egy hete most már nem iszok egyáltalán. Ami akkor igaz is volt, mert a New Yorki hajón történtek, nagyon megijesztettek, és azt mondtam magamban, ha így iszol tovább, rámész, és már egy akármilyen állást se fogsz tudni elvállalni. És úgy is mentem vissza San Franciscóba, hogy az ivással végeztem, és mindenki azzal fogadott, hogy milyen nagyszerűen nézel ki. És ezt akkor első éjjel mondtam el nekik, majdnem összebújva, mint a kölykek. És olyan aranyosan, egyszerűen is kérdezgették, hogy és miért, mikor mondtam nekik az elhatározást, és olyan aranyosan hallgatták a magyarázatomat, hogyan jön az egyik üvegsör után a másik, aztán a gyomorrobbanás és a fényszíporkák, utána a 3. üveg, a 4., amíg aztán nincs megállás, és napokig egyfolytában iszok, és teljesen kikészülök a végén, úgyhogy már azt hiszem, alkoholista vagyok. És aranyosan, más nemzedékbelien hallgattak erre tisztelettel és érdeklődéssel. Viszont a fiatal Júrival szembesítve itt, tudnilik Márdu korát, egy jajdevel lök rajta egyet, amire először részegen nem is figyeltem föl. És ott aludtunk el, én Márduval a padlón, Júri a sezlonon, ez is olyan fura, kényes kölyök tempó volt tőle, de a sötét féltékenységi álomnak ez az első felfedezése vezetett el a targonca ügyen keresztül ahhoz az éjszakához, amikor a Brombergbe mentünk, és ez volt a legrettenetesebb.
You are the
maszkban kezdtük, szokás szerint. Ez is olyan éjszaka volt, ami ragyogó tiszta reményekkel kezdődik, gyerünk, nézzük meg a többieket, minden, telefoncsöngés, vendégek jönnek, mennek, kabátok, kalapok, nyilatkozatok, villogó beszámolók, világvárosi izgalmak, sör, az első kör, a második, a beszélgetés egyre gyönyörűbb lesz, egyre élénkül, virul, na még egy kör, éjfél, jóval később a kipirult boldog arcok kezdenek püffedni, és jön a dülöngélő apám, papám, papulikám, a részek füstös csörömpölés, a kimaradós hülyéskerés, aztán a csapos, mint egy Eliotból kivágott látnok a zárórával. De körülbelül a kora esti hangulatban érkeztünk meg a maszkba, ahova egyszer csak bejön egy fiatal tag. Harold Sandnek hívják. Mardu egy éve ismerte meg véletlenül. Regényíró tojás, úgy néz ki, mint Leslie Howard annak idején. A kéziratát most fogadták el neki, és így mindjárt lett valami furcsa nimbusza a szememben, amit nagy kortyokban nyeltem. Ugyanolyan érdeklődéssel, mint Lavalina, irodalmi izgalomból, irigységből, és persze nem fordítottam annyi figyelmet Mardura ott az asztalnál, mint Yuri, aki már annyira hozzánk tartozott, hogy nem is gyanakodtam rá, és annyit panaszkodott, hogy nincs, ahol legyek. Van neked arról fogalmad, Persepite, ha az embernek még írni sincs hol? Nincs egy barátnőm, senki, sehol. Kermodi és Múred nem akarnak fölengedni a héderre, mint két tanti olyanok. És nekem még mindig nem esik le a tízszentes. Az egyetlen megjegyzés, amit Mardu előtt teszek, amikor Yuri nincs ott, pont olyan, mint egy lepusztult mexikói, jön és elszívja az utolsó cigarettádat. Ezen aztán nagyot nevettünk mind a ketten, mert Mardu akárhányszor úgy van, hogy egy azograndja nincs, jön egy hal, akire a potyázó ráfűzheti magát, nem mintha potyalesőnek akarnám beállítani Yurit. Ebben az egy pontban nem marasztalom el, nyilvánvaló okoknál fogva. Yurival ezen a héten nagy vitánk volt egy kocsmában, portói bort ittunk, mert ő azt mondta, hogy minden költészet, és én hiába próbáltam régi bevált módon bizonyítani neki a különbséget költészet és próza között, azzal jött nekem, ide hallgass Persepite, hiszel te a szabadságban? Na, akkor mondhatsz, amit akarsz, mert költészet minden, ami jót, csak írnak. A jó próza költészet, a jó vers költészet. Nekem hiába beszélsz, ordította. Költészet és költészet! Jól van már, mondtam neki. Én hiszek benned, hogy hiszel a szabadságban, és biztos igazad is van. Igyál még egy pohár portóit. Erre fölolvasta nekem a legszebb sorát, valami ritka nocturne-ről volt benne szó, én pedig rögtön megmondtam neki, hogy teljesen olyan, mintha vidéki versszerelmeseknek írta volna, és nem a legszebb sora különben sem, tekintve, hogy már láttam tőle jobb verseket a mostoha gyermekkoráról, a macskáról, a züllött anyákról, a kukákba alászálló Jézusról, vagy amint teljes fényességében beleng a nyomort anyák kémény kürtőjén át, vagy amint a fényen halad nagy léptekkel. Szóval azt akartam kihozni belőle, hogy már voltak neki jobb dolga is. Nem, azt mondja erre, tudom, hogy a ritka nocturne nem a te tésztád. És csak szívóskodott, hogy ez óriási. De, mondom, ha nem volna olyan nagyon megírt, ha mondjuk egy pillanat alatt köpted volna ki, azt mondanám, hogy még elmegy jólak. De mikor igenis úgy köptem ki, egyszerűen kidőlt az agyamból, és én papírra löktem, úgy hangzik, mintha megírt dolog volna, pedig nem, csak zoom, jött, ahogy mondod, egy spontán látomás. Most már nem hiszem, hogy ez a ritka nocturne olyan nagyon magától jött volna neki, de annyira állította, hogy már kezdtem rá több tisztelettel nézni. Bár valami alapvető hamissága volt a boros ordítozásunknak ott, a kirnéi kocsmában. We'll be right back. Yuri úgy szólván minden éjjel kimaradt Marduval meg velem. Olyan volt már, mint az árnyékunk. És ő is ismerte Sandet már régebbről, úgyhogy Sand, mint a sikeres fiatal szerző lejtett be a maszkba, virulva, amellett ironikusan, és egy nagy parkolójegy állt ki a kabát hajtókája mögül, mit mondjak, elárasztottuk azonnal, leültettük az asztalunkhoz, beszéltettük. A rövid utat a maszktól a Pater Street 13-ig egy gomolygásban tettük meg, közben az egész most már kezdett fájdalmasan emlékeztetni a targoncás éjszakára és Mardu jaj de ére. Yuri és Mardu lögdösődni, kergetőzni kezdtek, dulakodtak a járdán. Végül Mardu fölkapott egy nagy kartondobozt, és hozzávágta Yurihoz. Yuri vissza! Tisztára kölykök. Mi ketten elől mentünk, komoly beszélgetésbe merülten Sandel. Bár ő is nagyon méregette a szemét Mardura, és nem bírtam megértetni vele, nem is próbáltam, igaz, hogy Mardu az én nőm, és jobb szeretném, ha nem méregetné rá a szemét olyan nyíltan, mint Jimmy Lowell, a néger tengerész, aki egy telefon után egyszer csak betoppant a társaság kellős közepébe Edeméknél, egy skandináv matróztársával, ránézett Mardura, aztán rám, aki furcsa pofát vághatta, mert aztán megkérdezte.
Te szokol bedolgozni neki?
Én megmondom, hogy én, és a rákövetkező éjszaka, a Vörös Dob örömzene műsoron, ahol Art Blakely úgy zuholta a dobját, mint egy őrült, és az izzadt Thelonious Monk a könyökerángásával tömte a ritmust a társaság alá, és vadul szemezett a zenekarral, hogy átvegyék Bebop Szent is remete, mondta a folyta Yurinak, és a gonosz fekete Jimmy Lowell egyszer csak áthajlik hozzám azzal, hogy bevágnék a nődnek! Mint amikor még Leroy meg én váltott lovakkal dolgoztunk, hogy ne legyek olyan szégyellős. Mit szólsz? Megkérdezem tőle? Amire én azt mondtam neki. Megkérdezheted, apám, de nem az a lány, aki az ilyen munkákban benne van, majd megmondja neked is. Akkor még nem volt bennem semmi fullánk, semmi féltékenység, mivel ez még a nagy féltékenységi álom előtt való éjszaka volt. És az Istennek nem bírtam megmondani Lovellnek, hogy én akarom... megtartani dadogás magamnak, nemhogy megmondtam volna neki kerekperec, ide figyelj, ne hülyéskedjél, ez az én nőm, és hogyha nekem próbálsz vele szentelekedni, akkor szétverlek itt, nem játszhatod az eszedet! Az ilyen sutyarákkal, így az ilyen jól nevelt, tisztességtudó, érdeklődő fiatalemberrel, mint Sand, azzal megy így, nézd Sand, Mardu az én barátnőm, jobb szeretném, ha... stb. De Sandy is csak méregeti a szemét, és tudni lehet, hogy ezért jön velünk. De aztán Yuri elkezd Marduval dulakodni, meg hülyéskedni az utcán, úgyhogy amikor a Pater 13-at is otthagyjuk később, egy lepusztult buzibár, semmi érdekes nincs benne, egy évvel ezelőtt el volt öntve vörösinges langyosokkal, mint amilyeneket Jenny és Juna Barnes ír meg, én beülök Sand mellé előre. Legalább hazavisz minket az öreg kocsiján. Sand mellé ülök, mert elől jobban lehet beszélni, és emellett jobban lehet hanyagolni Mardut. A nagy nőiségét, a nagy részegségében. Gondoltam úgy, hogy jobb lesz, ha előre veszem az ölembe őt is. De aztán hamar meggondolta magát, átemelte a segét az ülésen, és hátra esett Yurira, aki egyedül ült. És elkezdenek dulakodni, hülyéskedni megint hátul, úgyhogy már rüheltem hátra nézni, mert még a szemtanúja találok lenni. Hogy válik be az álmom, ami miatt a nagy parádét már kivertem és leadtam mindenkinek, még Yurinak is. Megállunk Mardu kapujánál a mennyei soron, és részegen azt mondja, tudnilik mi ketten Sandel úgy határoztunk, hogy részegen lemegyünk Los Altosba kocsin, így ahogy vagyunk. Rátörünk Austin Brombergre, és még egy hepajt összevágunk. Inkább ti ketten menjetek le Bromberghez, mi otthon maradunk Yurival. Erre nagyon elszomorodtam. hallottam. Annyira, hogy már ittam a fülemmel ezt az első megerősítő vallomást, ami megdicsőítette és mennybe vitte a prófétaságomat. Egyből az jutott az eszembe, na gyerek, most koptasd az árut, itt az alkalom, ami most már 3 hete furkál, de az egész helyzetben volt valami büdös nekem, és nem akartam hinni a saját fülemnek. A járdán, ahogy megyünk befelé, a fölizgult Yuri belém karol. Előre engedi őket a kikopott lépcsőn, és azt mondja nekem. Ide figyelj, drága apám, én nem akarok semmit Mardútól. Ő van teljesen rám szállva. Csak azért mondom, nehogy azt hidd, hogy én meg akarnám. Csak ha te elmész, akkor szeretnék az ágyadban aludni, mert holnap fontos dolgom van. Viszont most már én nem akarok a menyei soron maradni éjjelre, mivel Yuri is itt van. Egész pontosan már az ágyamban van, mintha hallgatólagosan azt mondta volna, szállj le arról az ágyról, majd oda mi fekszünk, neked meg ott van az a kényelmetlen fotel. Úgyhogy ezek után végleg egyetértek Szenddel. Az embernek a fáradtságával nő a bölcsessége, meg a türelme. Hogy jobb lesz, ha lemegyünk Los Altosba, és fölverjük a jó öreg Bromberget. Azzal fordulok oda Mardúhoz, és a szemem többé-kevésbé ezt mondja. Menj, feküdj le Yurival, büdös kurva. De Mardú addigra már összerakta a kis utitáskáját, vagy miét, és belerámolta az én fogkefémet is az ő holmiai közé, mint aki úgy értette, hogy mind a 3-an megyünk. Aztán úgy is lesz. Yuri marad az ágyamban. Közben arra az öböl szegély felé, ahol az a nagy villanyrendőr gubanc van, de nekem most sötét pusztaság az egész, mint ahogy ez a kis kiruccanás Bromberghez, ez is egy pimasz disznóság. Nem bírom tovább, és ránézek Mardúra, amint Szent kiszáll, hogy vegyen egy pár fasírtot a büfében. Mire jó ez, hogy hátramásztál Yurihoz? És miért mondtad, hogy otthon akarsz maradni vele? Hülyeség volt, édes, meg voltam szédülve a piától. De én nagyon begombolkozok, és egyáltalán nem vagyok kíváncsi. Rövid a művészet, hosszú az élet, és most már a féltékenységem rémének olyan zöld szeme nőtt, amilyen a viclapban nincs. Folyton Yurival hancúroztál, pontosan úgy, ahogy mesélte neked álmomban, ez a rémes benne. Jó, többet nem fogok hinni az álmomnak. De édesem, erről szó nincs, csak most már nem hiszek neki. Rá kell nézni, és látja az ember, hogy bírja azt a kölyket. Egy ilyen régi motoros nem lehet átrázni, akiről még a himport letörölte az országos nagy ablaktörlő a bánatrongyal. Nem. Még 16 éves sem volt, amikor egy lehetetlen szívtipró csaló bestiába beleszédült, ez a büszke tűz keresztje. Hányni tudnék. Úgy utálom az egészet, és összegömbölyödök magamban a hátsó ülésen. Megyünk tovább, és Szend... alig, hanem valami jó dumcsis kiruccanást várt, most meg kiderül, hogy egy acsarkodó szerelmes párt vett föl a kocsiába. Annyit még éppen hall, hogy de édesem, én egyáltalán nem akartam ilyen gondokat okozni neked, amiből nyilván következtet a Yuri ügyre. 2 unalmas emberrel ül egy kocsiban, és viheti őket le Los Altosba. A végén beletörődik, és ugyanakkor a hórukkal, ahogy azt a 30 éves regényt képes volt befejezni, neki dől a kormánynak, és viszi a kocsit át a félszigeten, neki a szürke hajnalnak. They will drive in, night will Pitymallatkor értünk oda Bromberg házához. Leállítottuk a kocsit, oda óvakodtunk a kapuba, és szégyellősen megnyomtuk a csöngőt. Hármunk közül én szégyeltem magam a legjobban, de Bromberg rögtön jön, az első csöngetése nyitja a kaput nagy örömrivalgással. Nem is tudtam, Leókám, hogy ti ismeritek egymást. Mármint Szendel, akinek Bromberg, mint kiderült, nagy tisztelője, azzal bevonulunk rumra, kávéra Bromberg híres konyhájába. Nem mondok sokat, de ez bámulatos egy szivar, ez a Bromberg. A rövid fekete haja olyan csigás, mint a kokós Roxannak, a homlokán kis sárga hátú gyíkok a redők, és a nagy buzi csészehaj szeme fénylik, forog neki, egy nagyra nőtt, csacsogó csecsemő, brilliáns beszélgető partner óriási monográfiákat ír és esszéket, és neki van a legnagyobb, leghíresebb is magánkönyvtára a világon, ami csak létezik, itt mindjárt a házban. És ez inkább a nagy tájékozottságára vett fényt, a nagy jövedelmére. A házat az apjától örökölte, és mostanában barátkozott össze életre halálra Kermodival is. Azt tervezik, hogy együtt mennek le Peruba. Együtt fedeznek fel indián fiúkat, együtt beszélik meg, és irodalmi ritkaságokat és ilyesmiket fognak felkutatni. Mindezek a dolgok így összezagyválva dönögtek már eddig is Mardu fülébe, kultúrbuzi szövegek a viszonyunk során, és gondolom, most már fáj ezektől a finoman pontos kultúrhangsúlyoktól a füle, ettől a stílus csemegézéstől, aminek az átszellemült műélvetek Bromberg az atyamestere. Én meg csak ülök egy széken magamnak, megbántva, összetörve, vérig sértve, és a helyzet egyre rosszabb lesz, ahogy iszom egymás után a rumos feketét, és még róla rátankolok a másnaposságra. A madarak végre hangolnak 8 óra tájban, de Bromberg nagy hangja, ekkora hangot nem is hallani másutt, túldörgi őket meg a konyhafalakat valami rengeteg szárnyalással, közben még bekapcsolja a lemezjátszót, ami szintén van egy ilyen jól berendezett házban, természetesen francia borok, frigiderek, 3 sebváltós magnók és minden között. Rá szeretnék nézni Mardúra, csak nem tudom melyik nézésemmel. Az a helyzet, hogy nem merek, mert félek, hogy a könyörgést olvasom ki a szeméből. Már mondtam neked, édesem, ne bosszank, hogy már megvallottam, milyen buta voltam. Ne haragudj, ne haragudj, ne haragudj! Ez a ne haragudj pillantása, ez sért a legjobban, amikor oldalvást ránézek ellenőrizni. Ilyenkor hiába minden, amikor a sárga rigó is fekete, mondom Brombergnek, amire az a válasza, hogy mi van ma reggel veled, Leo? Csomót köt a szemöldökére, hogy jobban megnézzen magának és megnevettessen. Semmi, Austin, csak amikor kinézek az ablakon, látom, hogy a sárgarigók feketék. Közben előbb, amikor Mardu fölment a vécére, valamit borostásan, beesett pofával, hülyén, részegen motyogtam ezeknek a művelt uraknak a következetlenségről, ami meglephette őket, holott meg kellett mondaniuk, hogy sokkal a következetlenség, Istenem.
Ladies.
Szóval azért ők próbálják jól érezni magukat, hiába taknyolom össze az egész házat a rossz kedvemmel, és aztán fölmegyek, és Verdi meg Puccini operalemezeket hallgatok a nagy emeleti könyvtárszobában. Mind a négy fal padlótól a mennyezetig meg van rakva ilyenekkel, mint a jelenések magyarázata, a három kötet, Chris Smart művei, valamint összegyűjtött versei, az összes ez, az összes az, XY érthetetlen apológiája Z-nek, aki már 1839-ben vagy 1638-ban. Megragadom az alkalmat, és bejelentem, hogy én már alszok. Végeredményben 11 óra. Nem csoda, ha fáradt vagyok. Már itt ülök egy darab ideje a padlón, Márdó pedig csillagkeresztes fenséggel a fotelból, a könyvtár sarkából néz, ahol egyszer a híres félkarú Nick Spain ült, mikor Bromberg, még ez egy szebb időszakban volt az év elején, a Stravinsky féle élvhajház útjának eredeti felvételét mutatta be, és ahogy így néz, tragikus szórakozottsággal, sértődötten a sértettsége miatt, aztán a ne haragudj hangulata rám is átragad, egy ilyen finom ember, úgyhogy a végén kitör belőlem a megbocsátás és a megbékélés vágya, odarontok hozzá, a lábához telepszek, és ráhajtom a fejemet a térdére, ott a többiek előtt, akiket már nem érdekel, pontosabban Szendet már nem érdekli, annyira benne van a zenében, a könyvekben, a mély beszélgetésben, amilyet egyébként nem létezik hallani máshol a világon, ez is keresztül fut, bár elég ernyetten epikára éhes agyamon, és egy pillanatra föltámad a szemem előtt ismerősökkel, szerelmekkel, gondokkal, utakkal, mind az egész életem, mint egy nagy szimbólum tömeg. Csak most már kezdek rá fütyülni, mert ez az 51 néhány kilós nő itt, méghozzá barnácska, a vörös körmeivel a szíjas saruban, úgyhogy nyelek egy nagyot. Drága Leókám, te nagyon úgy látszik, hogy unatkozol. Ugyan, unalomról szó sincs, de hogy unatkozhatnék itt? Sajna semmi barátibb fordulat nem jut az eszembe, hogy megmondhatnám Brombergnek. Mindig akárhányszor idejövök, valami zűr van velem, és teljesen úgy néz ki, mintha a háznak és a vendéglátásodnak szólna, pedig ez nem igaz. Mert értsd meg, ma reggel is szerelmi csalódottságban szenvedek, és ha kinézek az ablakon, csak a szürkeség. És hogyan magyarázzam meg neki, hogy amikor a legutóbb itt voltam, hívatlanul akkor is, Charlie Krasznerrel meg a többi srácokkal törtünk rá hajnalban, és Méri meg a többiek is mind jöttek, Jim volt, meg Schnapps, és én akkor is teljesen szomorúra ittam magamat, és ott aludtam el a padló közepén a többiek előtt fényes nappal, egészen másokból, mint most, de akkor is úgy nézett ki, mintha a Bromberg féle hétvégi vendéglátást kritizáltam volna. Nem, Austin, csak arról van szó, hogy ki vagyok. Szend is nyilván fölokosította úgy mellékesen súgva a szerelmi bonyodalmakról, mivel Márdú is nagyokat hallgatott, ilyen vendég se csöppent még Bromberg házába. Szegény, lepusztult néger vakond, az egész nőn 2 centet nem ér a ruha, nagy lelkűségemnek köszönhetőleg, és mégis olyan különleges arc, olyan nyugodt, olyan komoly, mint egy valószínűleg hívatlan védangyal a ház fölött, érezte is, ahogy mesélte nekem később a hivatlanságot az egész helyzetből. Ki is válok mindjárt a társaságból, az életből, és elteszem magam a hálószobában. Ugyanott, ahol Charlie meg én egy boldogabb időben mesztelen táncoltuk Mérivel a mambót, az új rémek martalékának aztán körülbelül 3 órával később ébredek. Szívet tépően tiszta, józan madárcsiripeléssel, gyerekdallal hangos, gyönyörű délutánon, mintha pók ébredne egy poros kannában, és a világ nem is nekem szólna, hanem más, levegősebb egyéniségeknek, akik állandóbbak önmagukban, és a következetlenség nem hagy rajtuk ekkora foltokat. amíg én aludtam, ezek hárman beszálltak szent kocsijába, és tisztességesen kimentek a 20 mérföldnyire lévő tengerpartra. A fiúk beugráltak, úsztak, Márdú meg közben rakosgatta az örökké valóság partjain a kis piskóta lábait, lábujjait, amiket úgy imádok belenyomni a szőke homokba, kagylóhéjakon, kökörcsinen, hullámtépte aszott száraz tengeri hínáron, és a szél beleborzolt a rövidre vágott hajába, mintha az örökké valóság személyesen találkozott volna itt a mennyei sorral. Mindezt az ágyból gondoltam végig, onnan láttam azt is, hogy járkál duzzogva a parton, tervtelenül, mint akit elhagyott szenvedő Leója, és most magányában nincs kedve a művészetek minden fűfa virágát Bromberggel és Szenddel megbeszélni, szóval most mi legyen? Úgyhogy amikor visszakerülnek, odajön az ágyamhoz, miután már Bromberg volt szíves fölrobogni a lépcsőn és föltépni az ajtót azzal, hogy ébredj, Leó! Csak nem akarsz egész nap aludni! Mi már lent jártunk a parton, ez igazán nem szép tőled! Leó, mondja Márdú, én azért nem feküdtem itt le veled, mert nem akartam Bromberg ágyában fölébredni este 7-kor. Az már egy kicsit sok lett volna, én nem bírom az ilyen... És ezzel a kezelésre célzott, amire már nem is jár mostanában a galeria, hepajok, meg én, legyengítettük jellemileg, és a műfajtalanságára, a tébolynak erre a ránehezedő és folyton súlyosodó félelmére, erre a nem szeretői viszonyára velem, hogy a másnaposságra kelljen felébredni egy vadidegen, ha mondjuk nem is olyan vad, de minden esetre nem egy jaj, de örülök neked idegen ágyban szegény tehetetlen Leóval. Hirtelen ránéztem, mert nem is annyira ezeket a kétségbe esett könyörgéseit figyeltem, mint inkább a szemében azt a fényt, ami Jurira ráragyogott. És végeredményben nem az ő hibája, hogy mind az egész világra egyszerre is ragyog szerelem fénye, te igazad beszélsz? Úristen, de meg tudsz ijeszteni, vallotta később. Már azt kell, hogy gondoljam, két ember vagyok, és az egyik megcsalt tégedet, a másik meg az ijeszt meg. De amikor fölteszem a kérdést, igazad beszélsz? Akkor a fájdalmat érzek, ami máshonnan nem is törhetett rám, mint ebből a friss rémálomból. Az Isten akarata, hogy életünk csendesebb legyen álmainknál. Nem tudom, honnan veszem ezt az idézetet, valamelyik nap olvastam, meg a többi rémálmokból is visszakísért, amiket életem másnapjain végigéltem, és most határozottan ez az érzésem. Te, ez most már a végleges, legbiztosabb kezdete. Itt már nincs sok okoskodni való, hogy még mit bír ki ez az egy tested, amit van, és meddig van meg, ha a rossz lelket folyton rájár. Meghalsz, ide figyelj, amikor a sárgarigók feketék, ez a jel. De a rémek még ennél is feketébbek. Látom az elhanyagolt munkámat, a jólétemet, az én úgynevezett békebeli jólétemet, romokban, az agyamat folytonos elkínzottságában, magamat a vasútnál, amit krampácsolok, Jézus, látom az egész körtáncos tébolyt, amit az egyszerelem helyén járunk, sanyarúságra vált illúziókat seregestül, de abból, ahogy Márdú fölém hajlik fáradtan, komolyan, komoran, ahogy az államon a borostával játszik, abból észreveszem, hogy átlát a maradék testemen a rémeim világába, és hiába valóságomnak, kínomnak minden rezgését fölfogja, mint ahogy az igazad beszélsz, kút mélyből jövő segélykiáltását is megérti. Gyerünk szívem haza. Meg kell várnunk, amíg Bromberg elkészül, aztán majd vele megyünk vonaton. Azt hiszem. Erre már fölkelek, és kimegyek a fürdőszobába. Voltam kinn az előbb is, mikor ők lerándultak a partra, és kélyes álmodozásokba merültem egy Bromberg-féle hétvége még régibb, még vadabb emlékén. Szegény Anni, a csavarókkal és az arcán semmi festék, És Leroy, szegény Leroy, a másik szobában töri az agyát, hogy mit működik a feleségem Ben, aztán később kocsiba vágódik, és kétségbe esetten elrobog az éjszakába, miután rájön. Úgyhogy délelőtt a fürdőszobában azon a fájdalmon fantáziálok, amit Leroynak okoztam, csak mert ennek a csúszó-mászó féregnek, amit szexnek hívnak, valami a félfogára kell. Kimegyek a fürdőszobába, lemosakszok, aztán lemegyek a többiekhez, és igyekszek vidámnak látszani. És mégsem tudok már Dunak nyíltan a szemébe nézni. A kérdés még mindig bennem van. Mire volt ez jó? És kétségbe esett, prófétai sejtéssel nézek a jövő elé.
Részlet hangzott el Jack Kerouac a Vakondok című novellájából. Fordította Bartos Tibor. Közreműködött Fessbaum Béla. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu.